Az előadáshoz tartozó képanyagot a kerak.hu honlapon a médiatár, dokumentumtár és az egészségfórum almappában lehet megtalálni.
Tehát a szív- és érrendszeri betegségek és vérnyomás problémák természetes gyógymódja, ez lenne a mai témánk, és ugye itt látjuk a vázlatos bemutatását az érrendszernek. Tényleg azt mondhatjuk, hogy csodálatos a tervezés is, ahogyan a Jóisten ezt megtervezte és megalkotta, ahogyan gondoskodott arról, hogy a test minden szövetébe eljusson az oxigén és különféle tápanyagok, tehát tényleg egy különleges tervezést igényelt és megvalósítást ez a rendszer. Ugye itt látjuk a kis vérkör és a nagy vérkör vázlatos rajzát, bemutatását. Ugye hát ezt mindannyian tanultuk annak idején. Ugye a kis vérkör, ahol ugye a tüdő áthaladva felfrissül oxigénnel a vér, visszajut a szívbe, és a szív tovább pumpálja a test különböző részeibe. Ugye a nagy vérkör nél pedig ugye eljut a legtávolabbi kapillárisokba is, tehát a kis hajszálerekbe is a felfrissült vér, az oxigén. Ugye ezt jelzik pirossal, és tulajdonképpen látható is az ereinken, hogyha megnézzük, ahol átlátszó a bőrünk, ott lehet látni, hogy ugye a pirosnak látszó erek, ugye ezek a felfrissült, oxigénnel felfrissült vért viszik, a viszerek pedig, a kékkel jelzett erek pedig szállítják vissza a kifáradt vért, tehát az elhasznált vért, amelyet újból felfrissítésre tovább pumpál a szív a tüdőhöz. Tehát ez egész életünk folyamán zajlik, és ugye a szív állandóan éjjel-nappal végzi ezt a munkát. Kifáradás és pihenés nélkül, tehát ez egy hihetetlen nagy teljesítmény. A szívnek a munkája, és éppen ezért kell rá nagyon vigyáznunk is. Mert hát sajnos, amikor a szívünk megáll, és nem tudja ezt a munkát már tovább végezni, akkor hát akkor az az életünk végét is jelenti. Nézzük meg, hogy milyen problémák, milyen betegségek, elfajulások fenyegetik a szív munkáját, illetve az érrendszerünket. Az egyik, ami sajnos éppen a modern életforma kedvez ennek a betegségnek, az ér elmeszesedése, illetve hát beszűkülése. Tehát itt látjuk az érnek a keresztmetszetét, ahol áramlik a vér, és az ér elmeszesedéssel, tehát a koleszterin lerakódásával az érnek a keresztmetszete szűkül, tehát egyre kevesebb vér tud áramolni a beteg ereken keresztül. Ugye itt látjuk a másik bemutatásán az egészséges érben, hogyan tud áramolni a vér, és az ér elmeszesedés folytán beszűkült erekben pedig, hát ugye már ez nagyon lelassulva folytatódik, illetve nagyon sok problémát okozhat. Az így beszűkült erekben sokkal könnyebben keletkeznek vérrögök, illetve könnyebben el is tömődik az így leszűkült ér a vérrögök által. Nézzük meg, ugye itt látjuk a szívnek a felépítését. Ugye a bal pitvar, jobb pitvar, ahogyan munkálkodik szüntelenül, ahogyan a felfrissült vért tovább pumpálja a test különböző részeibe szüntelenül, ugye, és ott vannak ezek a kamrákat lezáró kis csapóajtók, ugye, amik szintén okozhatnak problémákat, és időnként sajnos még műtétre is sor kerülhet a billentyű cseréknél. Tehát, hogy a billentyűkre is szükség van a billentyűk munkájára, mert ha nem jól zárnak, akkor a vér visszaáramolhat a pitvarba, és nem tudja úgy pumpálni a szív a vért tovább. Tehát elgyengül a szív, és szívelégtelenség léphet föl a billentyű problémák esetén is. Erről most nem fogunk beszélni azért, mert sajnos a szívbillentyű problémákra nincsen gyógynövényes gyógymód. Itt látjuk a koszorú ereket, ami szintén ugye problémákat szokott előidézni, ugyanis ezek látják el a szívizmot vérrel, és hogyha ezek a koszorú erek eltömődnek, vagy rosszul működnek, akkor a szív sem tudja végezni úgy a munkáját, ahogyan eddig. És ez nagyon súlyos szív elégtelenséghez vezethet. Ugye ezért ezt is nagyon sokszor műtéti úton szokták megoldani. Ugye ezeket a koszorú ereket kicserélik, illetve kipótolják általában a lábból kivett vízszerekkel szokták pótolni. Vagy amikor még lehetséges, akkor tágítják ezeket az ereket. A szív elégtelenségnek különféle típusai vannak, ugye a jobb szívfél elégtelenség, ugye amikor a tüdőbe nem jut elég vér, ugye a kis vérkör esetén, a nagy vérkörnél pedig testszerte ödéma jelenik meg, tehát ugye a legtipikusabb jellemzője a lábtagadás, ugye az alsó végtag, tehát pangásos máj lép, tehát testszerte ödéma jelenhet meg. A bal szívfél elégtelenségnél pedig, ugye a nagy vérkörben nem jut elég vér, és kis vérköri pangás jelenhet meg, tehát tüdő ödéma léphet föl. A globális szívelégtelenség esetén pedig már az ödémák mindenhol megjelenhetnek, tehát nem csak a lábnál jelentkezik, hanem felhúzódik ugye a tüdőre is. Generalizált ödéma és a kis vérköri pangás jellemző, ez pedig már nagyon súlyos betegség. Nézzük meg akkor, hogy hol is kezdődnek a problémák. Ugye miért beszélnek olyan sokat a koleszterinről, illetve a túl sok koleszterin bevitelről, ami érelmeszesedéshez vezethet. Ugye mi ez a koleszterin? Ugye a vérünkben utazik tulajdonképpen ilyen kis apró csomagocskákban a koleszterin, és ez kívül be van vonva, ugye fehérjéből áll, belül pedig zsírból. Ugye két fajtája van, a rossz koleszterin, ez az LDL koleszterin, és a HDL, az úgynevezett jó koleszterin. Majd fogjuk látni, hogy miért nevezhető ez jó koleszterinnek. Ugye az LDL koleszterin, az úgynevezett rossz koleszterin, amely a koleszterin szállítását végzi a májból a sejtek irányába. Viszont ha túlzott mennyiségű a koleszterin, akkor a sejtek nem tudják a rendelkezésre álló mennyiséget felhasználni. Eltolódik az egyensúly, és a felesleges koleszterin lerakódik az érfalban. Ugye a lerakódott koleszterin következtében az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázata. Ugyanakkor a HDL, vagyis a védő koleszterin az érfalban a már lerakódott koleszterint is vissza tudja szállítani a májba, ahol lebomlik, és ezzel segíti az érfal védelmét. Ideális esetben a HDL koleszterin szintje, tehát védő koleszterin szint, ugye itt van a mértékegység, hogy egy egység liter körül van, az LDLE 2,6 alatt, az összkoleszterin szint pedig 5 alatt, ugye ideális esetben. Tehát mivel tudjuk mi befolyásolni ugye a koleszterin szintet? Ugye azt ne felejtsük el, hogy koleszterint a szervezetünk tud előállítani, tehát nem kell, nem szükséges kívülről bevinni. Amit mi kívülről beviszünk, az már fölösleges, és az már többletet okoz, és bizony az érelmeszesedéshez vezethet. És most az érrendszer károsodásából eredő betegségek, tehát hogy miért kell annyira vigyázni. Egyrészt a koleszterin szintre is, másrészt az ereink jó állapotára, más vonatkozásban is. Tehát az érrendszer károsodásából eredő betegségek, szívinfarktus. Ezt mindenki ismeri, vagy tudja, hogy a szívinfarktus is ugye azért jön létre, mert a szívben lévő erek szűkülnek, és ott könnyen elakadhat egy vérrög, és elhal a szívizom bizonyos része. Szív elégtelenség. Azok a szív elváltozások, amikről az előzőekben volt szó, szív ritmus zavarokat is kiválthatnak, erre is majd visszatérnék, úgynevezett tahikardia, milyen tünetei vannak, és mit tehetünk ellene. Érrendszer károsodásának a következménye a stroke is, tehát ami nem a szívet érintő betegség, hanem az agyat, agyi ér elzáródás. Tehát attól függően, hogy éppen hol az agy melyik részében záródnak el az erek, és melyik ér záródik el, és az agynak melyik területe az, ami sérül, általában ugye féloldali bénulást okoz, és akár beszédzavart, vagy ugye egyéb problémákat is, vagy a belső szervek működését is befolyásolhatja. Ugye ezt gyakran agyvérzésnek nevezik, de ugye a stroke-ban többnyire nem igazi agyvérzés történik, hanem agyi érelzáródás, vagy éppen egy agyérgörcs. A következő a fokozatos szellemi leépüléssel járó agyérelmeszesedés. Ugye ez idősebb korban már nagyon sok esetben tapasztalható. Tehát agyérelmeszesedés, amikor a feledékenység, a egyéb agyi gondolkodásbeli zavarok következnek be, lelassulás. Ezen kívül ugye a szervezet bármely régiójának keringési zavaráshoz vezető érszűkület. Ugye általában a végtagokban szokott először jelentkezni, ugye hajszálerek szűkülete ott okoz nagyobb problémát, de később a különböző szerveket is befolyásolhatja. Tehát nézzük meg, hogy hogyan tarthatjuk karban az érrendszerünket és a vérkeringésünket. A napi rendszerességgel végzett, tehát 30-60 percig tartó tempós, de nem erőltetett testmozgás. Tehát séta, gyaloglás. Tehát ez már is segíti a koleszterin szintnek a kiegyenlítését, tehát a vér-zsír szintet csökkenti. A napozás szintén nagyon jót tesz, mert D-vitaminná alakítja át a nap sugarai a koleszterint. Tehát lebontja a koleszterint. Ugye, hát az UV-sugárzás hatására a bőrünkben található koleszterin közvetlen átalakulhat D-vitaminnál. és ugye tudjuk, hogy milyen nagy szükségünk van D-vitaminra minden szempontból, ugye az immunrendszerünk erősítése szempontjából, mindenféle betegség kivédése szempontjából is. Ugye most a koronavírus járvány esetén ezt nagyon sokszor hangsúlyozták, hogy szükséges, ugye a téli időszakban a pótlása is a D-vitaminnak. Nos, érelmeszesedés esetén ajánlott és koleszterin szintet csökkentő gyógynövények, tehát itt már térjünk rá akkor a különféle gyógynövényekre. Az egyik, amit szeretnék említeni, a tyúkhúr. Ugye a tyúkhúrról már talán volt szó, amikor az ehető növényekről hallhattunk, de a tyúkhúr kiváló zsíroldó tulajdonsággal is rendelkezik. Bontja a rossz koleszterint, tehát a tyúkhúrt meg is lehet enni, nyersen is, megfőzve, párolva is ehető, de ha megszárítjuk, akkor teaként is használhatjuk. Tehát gondoljunk erre, hogy a tyúkhúr nagyon sok helyen megterem, és nagyon jól használható teakeverékekben is. Túl sokat ne fogyasszunk belőle a szaponin tartalma miatt. Mondjuk ez a túl sok, ez, azt mondhatnánk, hogyha kilószámra fogyasztanánk. Általában ugye a gyógynövényeket mértékkel szoktuk fogyasztani, tehát a tyúkhúra is vonatkozik ez. Orvosi Veronika, ugye több rétű a gyógyhatása, tehát epehajtó, vértisztító, vérzsírcsökkentő hatása is van. Agyi vérkeringést is javítja. Érzékeny gyomrúak is alkalmazhatják, mint gyomorerősítőszert, ami az emésztést is serkenti, de megszünteti a gyomorhurutot és a bélzavarokat is, köhögés, száraz hörhurutot is csillapítja. Tehát orvosi Veronika, tehát vérzsírcsökkentő, koleszterincsökkentő, agyi vérkeringés javító hatása is van. A galagonya. Galagonyára még szeretnék visszatérni, mert szinte minden szív problémánál ajánlott, és ér védő hatása is van. Tehát a galagonya rugalmasan tartja az érfalakat, hogy a vér nyomásának megfelelően tágulhassanak és szűkülhessenek. Tehát itt ebben az esetben csak ezt a hatását említem, de visszatérnék még rá. A zsája is kiváló gyulladás csökkentő és vértisztító hatású gyógynövény. Tehát érelmeszesedés esetén és koleszterin szint csökkentő gyógynövényeket keresve ezeket a gyógynövényeket ajánlhatjuk. Készíthetünk belőlük egy gyógynövény keveréket is. További ajánlott gyógynövények a mezei zsúrló és a csalán. Ezek ugye vízhajtók is, vesetisztítóak is, de ugyanakkor a mezei zsúrló leválasztja az érfalra lerakódott koleszterint, tehát javít az érelmeszesedésen. A csalán ugye az egyik legjobb vértisztító, salaktalanító, méregtelenítő növény. Oldja az érfalakra rakódott zsírréteget, így a krónikus magas vérnyomást is csökkenti. Gátolja az erekben a vérrögök képződését, tisztítja a szívkoszorú ereit és a hajszálereket, erősíti az érfalak izomzatát. Elősegíti a vérképződést is, vastartalma miatt vérszegénység esetén is hatásos. Tehát fájó, vénás végtagok esetén a csalánteával történő borogatás enyhülést eredményez. Tehát külsőleg is lehet alkalmazni. Tehát látjuk, hogy a csalán is eléggé univerzális gyógynövény, és ebben az esetben is a szív- és érrendszer betegségei esetén is ajánlott. A csalánt fogyaszthatjuk is, ugye nyersen és főve, és nyersen csak úgy, hogyha összenyomkodjuk alaposan, és ugye akkor a méreg anyagától meg tudunk szabadulni, illetve párolva, főzve is, főzelékként is sok mindenbe beletehetjük ételekbe, de ezen kívül gyertyacsalán teát is fogyaszthatunk, illetve turmixokba is beletehetjük. Magas vérnyomás esetén ajánlott gyógynövények. Ugye itt szintén a galagonya az első, ami ajánlott, ami szíverősítő, szívnyugtató, serkenti a szívizom vérellátását, értágító és vérnyomás csökkentő hatású. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében. Tehát galagonya elsőként ajánlott. A fehér fagyöngy szintén. Ugye a fagyöngynél azt jegyezzük meg, hogy nem a sárga fagyöngy, ami eléggé elterjedt a különböző fákon, hanem a fehér fagyöngy. És a fehér fagyöngynek is a levelei és az ágvégei, és nem a termése. Ugye a fehér fagyöngy is eléggé sokrétű hatású, erősíti a szívet, csökkenti a pulzus számot, tehát tahikardia esetén is ajánlott, és az ingadozó vérnyomásra is jó hatással van. Magas vérnyomás érelmeszesedés esetén hatékony, és szívritmus szabályozó. Javítja az erek áteresztő képességét, szédülés, fülzúgás esetében is segíthet. Javíthatja a koncentrációs képességet, ugye éppen emiatt, mert van egy ilyen hatása is. Nyugtató hatása is van, és javítja az immunrendszer működését is. Tehát a két legfontosabb gyógynövény magas vérnyomásra a galagonya és a fehér fagyöngy. Ugye a galagonyát tudjuk gyűjteni, és hamarosan fog virágozni, a virágos ágvégeket kell gyűjteni és beszárítani, de ugyanakkor használható a galagonya termése is. A termésének hasonló hatása van, mint a virágjának. Ajánlható még magas vérnyomás esetén a következő néhány gyógynövény, a macska gyökér, ugye tudjuk, hogy elsősorban nyugtató hatása miatt szokták ajánlani, de segít az izmok ellazításában és így a vérnyomás csökkentésében is. A verbéna. A verbéna gyulladás csökkentő hatása mellett, ugye vasfűnek is nevezik verbénát, fájdalomcsillapító is, ezért ugye bőrfertőzések, fejfájás, gyomorpanaszok esetén is használható. Javítja az általános közérzetet, és segít csökkenteni a magas vérnyomást. Vérszegénység esetén is alkalmazható, de az általános közérzet javítására is. Tehát verbéna vagy vasfű. Nagyon régóta használt, és elég általánosan elterjedt gyógynövény, verbéna. Meg kell említeni az alacsony vérnyomást is, bár sokkal többen szenvednek magas vérnyomástól, mint alacsony vérnyomástól. De az alacsony vérnyomás is okozhat súlyosabb problémákat. Ugye következményei lehetnek a gyakori szédülés, tehát ájulás, és még súlyosabb az agylágyulás. Nekem is volt alacsony vérnyomásom régebben, most már normalizálódott. Egyetlen egyszer fordult velem elő, hogy elájultam egy fülkezelés után, miután középfülgyulladásom volt, és felszúrták a fülemet. Utána a gyógyszertárban, ugye már éreztem, hogy baj van, és szóltam a gyógyszertárosnak, úgyhogy tudott is segíteni, tehát rögtön lefektetett a székekre, és fölemelte a lábamat, tehát ez hasznos ilyenkor, ugye, amikor hirtelen leesik a vérnyomás, és emiatt elájul valaki, akkor ugye leszokták fektetni, és a lábakat felpolcolják. De az általános alacsony vérnyomásnál is ajánlott a fordított testhelyzet, amikor csak meg tudjuk valósítani, tehát a lábak felpolcolása. Több folyadék fogyasztása is ajánlott, tehát az a minimum 2 liter, de nyugodtan lehet többet is fogyasztani naponta. Ezen kívül a rendszeres testmozgás is ajánlott. Néhány olyan gyógynövény, amely emeli a vérnyomást, ugye kivételesen nem csökkenti. Ilyen például az izsóp, ami ugye bibliai gyógynövény is, ugye a Bibliában azért is említik, mert tulajdonképpen fertőtlenítésre használták. Ugye antibakteriális, vírusölő hatása is van, de javítja a vérkeringést és emeli a vérnyomást. Tehát akinek magas a vérnyomása, vigyázzon vele. Az izsóp az egyik. A következő a rozmaring. A rozmaring is az egyik legjobb vérnyomás emelő fűszer növény, de gyógynövény is, egy nagyon illatos növény. Ugye nagyobb mennyiség szükséges ahhoz, hogy hatást érjünk el, ugye illóolaj formájában használhatjuk, vagy ugye kenőcsöt is készítenek belőle, és a szívtájékra kenik, és fűszerként való használata is hasznos lehet, ha rendszeresen fogyasztjuk, illetve teaként is használhatjuk. Az ánis is szintén vérnyomás emelő hatású, teában fogyasztva, illetve ételekhez, a limonádéhoz adva egyaránt, ugye egy kellemes ízű, illatú fűszernövény és gyógynövény, az ánis. Menjünk tovább, írtágító hatású gyógynövények, tehát érszűkület esetén mit használhatunk. Ugye az egyik legjobban ismert ilyen gyógynövény a ginkgo biloba, a páfrányfenyő. Ugye általában akkor szokták ajánlani, amikor már feledékenyek kezdünk lenni, tehát az agyi vérkeringés feljavítására. Tehát többek között ugye a szellemi teljesítő képességet is javítja, a koncentráló készséget, tanuló készséget, segíti az egyensúlyzavarok kiegyenlítődését, hanem szerintem nem a kiegyenlítődésének a megszüntetését, fokozza a vér áramlási képességét, és megköti a káros oxigéngyököket. Ugye mire szokták alkalmazni elsősorban, tehát az emlékezés és a koncentráció zavaraival járó demencia, depressziós lehangoltság, bizonyos hallás-látás zavarok kezelése, perifériás artéria elzáródásos betegségeknél a fájdalommentes időszakok meghosszabbítása. Tehát még mondjuk, hogyha valakinek érszűkülete van a lábában, akkor is ajánlott a ginkgo biloba. Jó értágító, és a bőr és izmok jó vérellátását is biztosítja. Fokozza az anyagcserét, kiváló antioxidáns tulajdonságú, és hát az eddigiekben is láthattuk, hogy javítja az agyi vérellátást. Itt az nagyon fontos, hogy teaként ne alkalmazzuk, tehát ne álljunk neki páfrányfenyőt szedni, és otthon elkészíteni teának, mert vannak benne káros vegyületek is. Általában kapható nagyon sok készítmény, ginkgo biloba kivonatok, tabletta formájában is számtalan ilyen készítmény kapható. Úgyhogy ezeket használjuk inkább. Tehát írtágító hatású gyógynövény a ginkgo biloba. Cickafark. Ugye nagyon sokrétű a cickafarknak a hatása is. Ugye most a nőgyógyászati hatóanyagait kihagynánk. A teája vérnyomás csökkentő, értágító és hörgőtágító hatású is. Természetes fertőtlenítőszer, így a sebek fertőződését is megakadályozza, vérzés csillapító, sebgyógyító és gyulladás csökkentő hatású is. Tehát azért egy ilyen teakeverékben használható, ami, hogyha érszűkületi problémákkal küzd valaki, akkor cickafark is a teakeverékbe mehet, mert irtágító hatású is. Ugyanígy a bodzavirág is nagyon sokrétű, gyógyhatású, ahogyan láthattuk a légúti betegségeknél is már, de itt meg kell említeni, hogy szabályozza a koleszterin szintet is, és a flavonoidjai irtágító hatással is bírnak. Tehát megszabadítják az ereket az esetleges lerakódásoktól, és ezáltal jelentősen javítja a periférikus vérkeringést. És ugyanakkor ugye a virágjából készült tea az izzadást is fokozza, tehát ez, ugye éppen ezért lázcsillapító hatású is, de a méreg anyagok távozását is segíti. Egy erős antioxidáns hatású megköti a káros szabad gyököket. Következő a mezei zsurló. Ugye a mezei zsurlót többnyire vízhajtó hatása miatt szokták ajánlani, de ugyanakkor a benne található kávésav származék irtágító hatású is. Antioxidáns és sejtburjánzást gátló hatásait is kimutatták, illetve igazolták gyulladás csökkentő hatását is. Tehát nagyon sokrétű a hatása a mezei zsurlónak is, tehát ezt is alkalmazhatjuk irtágító teakeverékekben. A következő a viszér problémák. Ugye idősebb korban különösen előfordulhat már, hogy kitágulnak a visszerek, és ugye visszérgyulladás következik be, ami a trombózis előszobája, hiszen sokkal könnyebben ugye ott elszabadulhat egy kis vérrög, és eltömődhet bárhol az ér. Akár a egy mélyvénás trombózis is kialakulhat, de sajnos máshol is, hogyha tovább halad a vérkeringésben a vérrög. Tehát az első feladat az, hogy a kiduzzadt erek összehúzódjanak, majd az érfalat kell belülről megerősíteni és az ereket megtisztítani. Ilyen célra ajánlott gyógynövények. Erdei málna levél és erdei szederlevél. Ugye azért erdei, mert sokkal magasabb a hatóanyag tartalma a vadon termő gyógynövényeknek, illetve ezeknek a növényeknek is, tehát a málna és a szeder is megterem vadon. Tehát az erdei málna levél és erdei szeder levél forrázata, ugye leginkább izületi betegségekre szokták ajánlani, és cukorbetegségekre, de hatásos immunerősítő is, vérszegénység, foginvérzés esetén is. Méregtelenítő hatása is van, a köszvény gyógyítására is ezt teszi alkalmassá. Antibakteriális hatású, illetve összehúzó. Most ez az összehúzó hatása érvényesül a kitágult visszerek gyulladása esetén is. Tehát csökkenti a gyulladást és összehúzza az ereket. Ugyanakkor ugye fogakat, körmöt, csontokat is védi, valamint a bőrt és az erek falait is erősíti. Tehát éppen ezért erdei málna levél, erdei szederlevél, akár felváltva is, teakeverékekben felhasználható viszér problémák esetén. Következő, csipkebogyó. A csipkebogyónak nem csak a C-vitamin tartalma az, ami gyógynövényé teszi, szabályozza az erek áteresztő képességét, erősíti az érfalakat, és ezáltal gyorsítja a véráramot. Napi rendszerességgel fogyasszuk, tehát napi 1-2 csészével nincs mellékhatása a csipkebogyónak, tehát nyugodtan fogyasztható. Következő a szúrós csodabogyó. Ugye ilyen szép neve van, de különben a maga a növény is szép. Szúrós csodabogyó kevéssé ismert gyógynövény, hazánkban, de mégis nagyon hatékony, hatásos, fokozza az érfalak rugalmasságát, és ezzel segíti a véráramlását. Alkalmazható külsőleg és belsőleg is, tehát szájon át, és kenőcs formájában is, szúrós csodabogyó. Külsőleg pedig kezelhetjük a visszereket vadgesztenyekrémmel, ugye ez talán az egyik legismertebb. Orbánc fő olajos kivonatával, valamint körömvirág kenőccsel is. Ugye tudjuk, hogy a bőrön át is felszívódnak a hatóanyagok, tehát ezek nagyon hatékonyak, külsőleg a gyulladt visszereket ezekkel a kenőcsökkel, krémekkel kezelhetjük. Folytassuk tovább a szívbetegségeivel. Szívritmus zavar. Ugye ennek két formája van, a túl gyors szívverés, ugye ez a tahikardia, vagy amikor túl lassan ver a szív. Általában ugye a tahikardia van gyakoribb. Tehát amikor ha pulzus gyakoribb, ugye 100 percenként 100-nál magasabb, akkor ez már tahikardia, tehát a felgyorsult szívverés. De általában ezek átmenetiek szoktak lenni, ugye amikor nagyon nagy munkának van kitéve a szív, tehát mondjuk futunk, vagy valaki edz, akkor az a szívet is jobban igénybe veszi, és felgyorsul a szívverés. De akkor is, hogyha stresszes, izgatott valaki, akkor is felgyorsulhat a szívverés. Viszont ha nyugalmi állapotban is nagyon magas a szívverésünk, akkor már szakorvoshoz kell fordulni, mert sok minden okozhatja ezt a magas pulzust. Pajzsmirigy betegség, rendellenesség, vagy éppen szívizom betegség is. Illetve ugye nem csak szervi bajok állhatnak, hanem pszichés háttere is lehet. Ha szívritmus zavar tapasztalunk, akkor gondoljunk rá, hogy ez egy jelzés, mint egy piros lámpa, egy villogó lámpa, ami azt jelzi, hogy álljunk meg, nyugodjunk le, és pihenjünk. Tehát ez az első dolog ilyenkor. Pihenés, megállás. Ezen kívül nyilvánvalóan a alkohol, koffein, kábító, drogok, stimulánsoknak a kiiktatása, de segíthet finomított cukrok, szénhidrátok kerülése és a zsíros ételek elhagyása is az étrendből. Ez különben általánosan is ajánlotta a szív- és érrendszer egészsége érdekében. Angina pectoris. Ugye ez tulajdonképpen az a fájdalom, ami akkor jelentkezik, amikor ugye a szív által igényelt vérellátás, oxigénigény több, mint amit a koszorúerek szállítani képesek. Tehát ez az oxigénhiány mellkasi fájdalom formájában nyilvánulhat meg. Ez az angina pectoris. De ennek leggyakoribb oka a koszorú érben az elmeszesedés miatt kialakult szűkület. Koszorú érgörcs a szívizom átmeneti vérellátási zavara. A tünete az infarktushoz hasonló, 10-15 percen belül spontán vagy gyógyszer hatására szűnő. Ugye hirtelen fellépő, abroncszerűen szorító, mellkasi fájdalom. Ebben az esetben mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert ez egy nagyon komoly jelzés, hogy ott gond van. Ugye a koszorúér elmeszesedés miatt ugye beszűkültek az erek, hogy nem kapnak vért a szívizmok, és szívizom elhalás is bekövetkezhet. Szívelégtelenség. A szív működésének a zavara, már az elején is láthattunk, hogy számos betegség okozhatja, mint például a koszorúérbetegség vagy a magas vérnyomás. Ezek csökkentik a szív erejét, egyre kevesebb vér tud pumpálni a szervek felé. Ugye a szív elégtelenség az 65 év feletti lakosság körülbelül 10%-át érinti. Ezért nagyon fontos a megelőzés és az időben történő kezelés. Ugye többnyire ugye krónikus, lassan kialakuló betegség. Milyen tünetei vannak? Csökkent fizikai aktivitás, tehát amikor hamar kifáradunk, kisebb terhelésre is már. Gyengeségérzése, ugye amikor lépcsőt járunk, és hamarabb fölgyorsul a szívverésünk, meg kell állni gyakrabban. Ezen kívül étvágytalanság, vagy éppen hirtelen hízás is lehet a tünete. Szabálytalan szívverés, tahikardia, ödéma, hát amikor dagad a lábunk, folyamatos köhögés, ugye ez pedig amikor a tüdőben alakul ki ödéma, és irritálja a légzőszerveket. Hát ez mind-mind tünete lehet a szívelégtelenségnek. Kivizsgálásra van szükség ilyen esetekben. Szívinfarktus. Ugye a szívinfarktusnak nevezzük a szívizom vérellátási zavara következtében létrejövő szívizom elhalást. Tehát szívinfarktus esetén már elhal a szívizom bizonyos területeken. Ugye attól függően, hogy mekkora területen hal el a szívizom, még tud egy darabig működni nyilván tovább, de csökkent intenzitással. Nálunk hazánkban ez nagyon gyakori sajnos, évente körülbelül 20-25 ezer ember kap szívinfarktust, és sokan közülük meghalnak, mert már olyan mértékű szívizom elhalás következik be. A szívinfarktus az már egy bekövetkezett, megtörtént esemény, viszont a koronária ereknek a problémája, a szindróma, ez még visszafordítható állapot, tehát ott még lehet tágítani az ereket, vagy segíteni akár még a megelőzésnél még gyógynövényekkel is. Az infarktus kialakulását és ugyanúgy, mint az abból való felépülést, az életvitelünk is befolyásolhatja. A táplálkozási szokások, testmozgás, a stressz mértéke és a stressz kezelés képessége. Az egészséges életvitel ahhoz is hozzájárul, hogy csökkenjen a további szívinfarktusok kialakulásának kockázata. Ugye éppen ezért szokták ajánlani, és tehát itt már az orvosok is ajánlják ugye az étrend változtatását is, ezen kívül a gyakoribb, vagy rendszeres testmozgást is szokták ajánlani. És ugye hát az étrendből hát ki kell iktatni mint azokat a káros dolgokat, amelyek az élelmeszesedést okozzák, vagy fokozzák. Ajánlott gyógynövények. Többek között, tehát a szív problémák esetén. A fűszfakéreg többek között. Ugye a fűszfakéregről hallhattunk más vonatkozásban, mivel a fűszfakéregnek a hatóanyaga, a szalicin, ez a, tulajdonképpen az aszpirinhez hasonló hatású, a vérrög képződődést akadályozó hatása is van. De ugyanakkor fájdalom és gyulladás csökkentő, illetve lázcsillapító hatású is. Rendszeres fogyasztása, tehát napi 1-2 csésze főzet, gátolja a vérlemezkék összetapadását, a vérrög képződést. Tehát hasonló hatású, mint amikor aszpirint ajánlanak, tehát egy bizonyos rendszeres kisadag aszpirin szedését megelőzésként szívbetegeknek, hogy nehogy ugye, a vérrög súlyosabb problémát okozzon. Tehát fűszfakéreg főzettel is lehet ezt a problémát megelőzni, borzasztó keserű különben. Tehát napi 1-2 csésze főzet fűszfakéreg teával. A következő a kövér porcsin. Ugye a kövér porcsin az a növény, amit meg is lehet enni, tehát fogyasztható nyersen is, párolva is, teáját is fogyaszthatjuk. Belsőleg a kövérporcsin szív problémák, szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére ajánlott, öregedés folyamatának lassítására is alkalmazzák, mint megelőző szert, külsőleg izomgörcsök fellazítására is használatos. Ugye az omega zsírsavakban leggazdagabb növény a kövérporcsin. Innen származik a gyulladásgátló és véralvadást gátló hatása, vérkeringés serkentő érelmesedés kialakulásának a veszélyét is mérséklő tulajdonsága van. Magas a C E-vitamin tartalma, beta-karotin tartalma is, és glutátión tartalma pedig antioxidáns és immunerősítő is. A vér koleszterin és cukorszintjére is jó hatással van, védi az artériákat. Tehát látjuk, hogy a szív problémák esetén is ajánlott kövér porcsin fogyasztása, valamint teaként való alkalmazása is. A legjobb különben nyersen fogyasztani, tehát akár salátaként, akár turmixolva. Zöld turmixként is fogyasztható. Citromfű. Ugye elsősorban idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Ugye alvási zavarokra szokták ajánlani, kezdődő depresszióra, idegnyugtatásra, ideges eredetű szívpanaszokra is viszont. Tehát ezért szokták a szív erősítő teakeverékekbe is ajánlani a citromfüvet, mivel ideges eredetű szívpanaszoknál ajánlott stresszoldó hatása van. Cserkenti a máj működését is, emésztésjavító, puffadásgátló hatású is. Izzasztó hatású, emellett javítja az emésztést, csökkenti a vérnyomást és a fejfájást, és általános görcsoldószer is. Tehát látjuk, hogy egyrészt nyugtatja a szívet, másrészt pedig csökkenti a vérnyomást is, és ezért is ajánlható. Most még kicsit részletesebben megnéznénk néhány gyógynövényt, amiről az előzőekben is volt szó, tehát ami egyértelműen ajánlott szív- és érrendszeri betegségek esetén. Az egyik, és mondhatni, hogy a legfontosabb, a galagonya. A galagonyának olyan jó és hatékony a gyógyhatása, hogy ugye láthatjuk, hogy a szívizomsejteket is közvetlenül erősíti, de ugyanakkor tágítja az ereket is, tehát javítja a szívizom vérellátását is, és a szív összehúzódások erősségét. Tehát ez az egyik legjobb szívre ható gyógynövény, a galagonya. Ugyanakkor nincs káros mellékhatása, tehát ezért naponta nyugodtan fogyasztható a galagonya teja. Viszont ha valakinek már van szív problémája és szed rá valamilyen gyógyszert, akkor meg kell beszélnie az orvosával, ugyanis lehet csökkenteni a gyógyszerek mennyiségét akkor, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt galagonya teját, illetve bizonyos esetekben még el is hagyható. Tehát feltétlenül meg kell beszélni az orvossal akkor, hogyha már kialakult szívbetegség van. Viszont megelőzésképpen mindenképpen ajánlható, szabályozza a szívritmust is, szívidegnyugtató hatású, a koszorúér elmeszesedését is megszünteti, és megakadályozza annak kialakulását. A szívinfarktus után is a szívizomzat vérellátását segíti, és az ér regenerálódását is elősegíti. 40 év felett már ajánlható megelőzésképpen, hogy naponta fogyasszuk a galagonya teát. Orvosi Veronika, ugye itt láthatjuk a kis szép kis kék virágait. Ugye a vértisztító teák kedvelt adaléka, és ugye csalánnal együtt szokták ajánlani, még ekcémából is ki lehet gyógyulni általa. A vértisztító hatása mellett csökkenti az érelmeszesedést, de meg is óv tőle. Tehát megelőző hatása is lehet. Érzékeny gyomrúak is alkalmazhatják, mint gyomorerősítőszert. Megszünteti a gyomorhurutot és a bélzavarokat is. Köhögés, száraz hörkurutot is csillapítja. Kiváló sebgyógyító növény, gyulladásos és nehezen gyógyuló sebekre is ajánlott. Következő, ugye, amiről szó volt, a fehér fagyöngy. Tehát ugye leveleit és hajtásait orvosi célokra, ugye vérnyomás csökkentő hatása miatt alkalmazzák. Emellett viszont tartalmaz szívreható polipeptideket és viszkotoxint is. A fagyöngy jó szolgálatot tehet különböző betegségekben, érelmeszesedésben, időskori szívbántalmakban, nyugtató hatású gyógynövényekkel együtt pedig ideges szívpanaszok esetén jó eredménnyel használható. A fagyöngy tea elkészítése áztatással történik, tehát ne forrázzuk és ne főzzük. És 12 órát kell áztatni hideg vízben. Napi egy csészénél többet nem szükséges fogyasztani belőle. Tehát napi egy csésze az ajánlott. Szúrós gyöngyajak. Ez még egy nagyon jó szívreható gyógynövény. A legfontosabb hatóanyagai, ugye, amiket itt felsorol, iridoidok, diterpének csoportjába tartoznak. A szívreható glikozidokat is tartalmaz. Társítható galagonyával is. A gyöngyajak kivonatai vérnyomás csökkentő hatásúak, magas vérnyomású betegek használhatják az alapkezelés kiegészítésére. Tehát a galagonyával együtt nagyon hatékony gyógynövény a szúrós gyöngyajak is. Vadgesztenye, ugye, amit már említettem is, külsőleg használható csupán, tehát belsőleg nem ajánlott, viszont az egyik legismertebb vénás keringésre ható gyógynövény. Ugye a benne található rutin flavonoidok típusa fokozza az érfalak rugalmasságát, és csökkenti a folyadék áteresztő képességüket. Ezen túl gyulladásgátló anyagokat is tartalmaz, javul a vénás és nyirokkeringés, csökken az ödéma és a gyulladás. A kumarin tartalma, ami ugye véralvadás gátló hatású, gátolja a vérrögök képződését. Ugye szájon át nem fogyasztható, ugye nem csak emiatt, ugye kumarin tartalma miatt is, meg a szaponin tartalma miatt is. Nagyon magas a szaponin tartalma, olyannyira, hogy lehet vele mosni. Tehát ugye láthattunk talán már esős időben, vadgesztenyefa fák alatt habzanak a gesztenyék, főleg, hogyha autók összetörik a gesztenyéket, akkor kiváló habzó anyag jön létre, tehát lehet mosni a vadgesztenyékkel. Tehát ezért belsőleg nem használható. Még megemlítenék két fontos gyógynövényt, amit házi szerként nem alkalmazhatunk, de szívgyógyszerek növényi alapanyagai, szívglikozidokat tartalmaznak. A piros gyűszűvirág és a gyöngyvirág, ez súlyosan mérgező. Tehát ezzel nagyon kell vigyázni. Ugye a gyöngyvirág az, amit időnként a levelét, ugye a medvehagymával összeszokták téveszteni, és súlyos mérgezés. Bizonyos esetekben halál is bekövetkezhet, hogyha valaki fogyaszt belőle. És a piros gyűszűvirág szintén halálosan mérgező. Tehát ezekkel vigyázni kell, illetve hát ezeket házi szerként semmiképpen nem használhatjuk. ezeket a gyógyszeripar használja föl, tehát ezekből kivonatokat készítenek, és szívre ható gyógyszereket készítenek belőlük. Én ennyit szerettem volna a szív- és érrendszeri betegségek esetén használható gyógynövényekről szólni.